Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Tisztelettel köszöntjük a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Jól lét magazint hallgatják. Péterné Sztanik Nikolett iskolavédőnővel beszélgetünk. Köszöntelek téged is szeretettel. Egy hétköznapi, de azért valljuk be, hogy néhányak számára kellemetlen kérdésről fogunk beszélgetni, ez pedig a személyi higiénia kérdése. Van egy nagyon-nagyon régi emlékem valamikor a 20-as évem elején történt, amikor egy nyári képzésen egy személy nagyon-nagyon megjárta ezzel a problémával, és nagyon nagy letolást kapott a képzést vezető tanártól. Egyszerűen ő úgy gondolta, hogy elég a napot azzal elkezdeni, meg befejezni, hogy alaposan letusolja magát, és a dezodort elfelejtette. De ezt gondolom, hogy csak a jéghegy csúcsa, az, hogy fürdünk, meg dezodort használunk. Úgy hiszem, hogy jóval mélyebbre vezetnek ezek a szálak.
Sok szeretettel köszöntöm én is a Halas Rádió hallgatóit. Hát én első osztálytól kezdve személyi higiéni témában szoktam beszélni a gyerekeknek. Én azt gondolom, hogy ilyenkorra már nagyon sok minden kialakult bennük, hogy ez mit is takar, és nagyon ügyesen szokták ezt felsorolni, hogy a személyi higiénébe beletartozik maga ugye a kézmosás, a mosakodás, a fogápolás, fürdés, hajmosás, körönvágás. Ezeket mind nagyon jól tudják a gyerekek, és ezt többnyire már azért próbálják önállóan is, egyes területeket önállóan tudják már gyakorolni. A személyi higiénét azért tartom fontosnak, mert a szülőként nagyobb felelősségünk azáltal, hogy mit tanítunk meg a gyerekeknek, és milyen helyes technikákat. Gondoljunk csak bele mondjuk a kézmosásra, hogyha a gyerek nem tanulja meg, hogy állatsimogatás után kezet kell mosni, akkor nagyon sok kórokozó bejuthat ezáltal a szervezetbe, és ugye különböző betegségek alakulhatnak ki, nem beszélve a súlyosabb, akár mondjuk bélférgességtől kezdve bolhákig, tehát nagyon sok minden előfordulhat, és azt gondolom, hogy fontos, hogy erről beszéljünk.
Mi az igazság azzal a legendával kapcsolatban, hogy X mennyiségű koszt kell megenni egy gyereknek ahhoz, hogy a megfelelő immunitás kialakuljon?
Hát az az igazság, hogy egyébként igen.
Akkor én nagyon egészséges vagy.
A túlzásba vitt higiénia is probléma. Ugye a bőrünk rendelkezik egy csapköpennyel, ami nem jó, hogyha sterilen van tartva, és mindentől óvjuk, ugyanis ezáltal lesz az immunrendszer fejlett és erős, hogyha különböző kórokozókkal találkozik, és azáltal tud ellenanyagot termelni, illetve az immunrendszert ezáltal dolgoztatni. Itt is az arany középutat kell megtalálni, tehát nem baj, hogyha a gyerek koszos, vagy egy kicsit beleharap a homokba, nem kell egyből rohanni a kórházba, hogy úristen, mi történt a gyereke. Nyilván vannak olyan problémák, illetve olyan kórokozók, ami mondjuk egy súlyosabb betegséget terjeszthetnek, tehát akár ilyen hányásos hasmenéses dologra gondolunk, de az a jó, hogyha gyerekek találkoznak ezekkel, és nyugodtan úszhat a homokba, és játszhat kint a szabadban.
Ezzel az általános higiéniával kapcsolatban is igaz az, hogy kevésbé a szavak azok, amelyek hatással vannak, inkább a példamutatás?
Így van, így van. Tehát mindenben az elsődleges az, hogy mi szülőként, felnőttként mi az, amit átadunk a gyerekeknek, és hogyha azt látja a gyerek is, hogy én reggel fölkelek, megmosom az arcomat, én szoktam reggelizni felnőttként, nagyon se kevesen teszik ezt, és utána én elmegyek fogatmosni, illetve az, hogy hazaérünk mondjuk tényleg így a bevásárlás az iskola után, és az első, hogy lepakolunk, és kézmosás. Tehát ezek mind olyan hasznos dolgok, ami beépül majd a mindennapjukba, és automatikusan ezeket fogják tudni csinálni.
Egyfajta rutinná válik számukra.
Így van, így van, és ez nem kell már tudatosan figyelmeztetni magunkat, hanem jönni fog.
Mikorra alakul ki egy kisgyerek életében az, hogy ez szinte ilyen készség szinten működik, hogy evés előtt kezet mosunk, evés után fogat mosunk?
Gyereke válogatja, mert vannak egész kicsik, tehát ha belegondolok, az én 4 éves fiam is, nem kell rászólnom, hogy mennyi a kezet mosni, mikor hazaérünk. Vannak olyan helyzetek, amikor ezekről megfeledkezik. Tehát vagy mondjuk a 8 éves gyerekemnek is mondani kell, hogy mennyi a fogat most, tehát van, amikor magától ez nem jön, mert annyira belemerül mondjuk a játékba. Hát egészen azért szerintem a serdülőkor végéig a szülőnek ott kell lenni, és néha még a nagyobb gyereket is egy kicsit terelgetni kell.
Igen. Meg néha felnőtteket is. Kedves hallgatók, pár percig zene következik, és utána majd egy fogas kérdéssel folytatjuk a beszélgetést.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, az előző blokk végén azt mondtam, hogy fogas kérdésekről lesz szó, és így van. Van egy mondás, ami körülbelül így szól, hogy az első két garnitúra fogunkat azt ingyen kapjuk, utána következőkért viszont már fizetni kell, és ez csak a kisebbik probléma. Itt nem beszélve arról, hogy mennyi kellemetlen, fájdalmas órája meg éjszakája van az embernek. Hát mit kell tudnunk ezzel kapcsolatban, mármint hogy a fogaink épsége, tisztasága, ápolása tekintetében?
Hát én nagyon az elejéről fogom kezdeni, már ott kezdődik, hogy megfoganunk. Tehát az édesanyák, mikor kismamák lesznek, nagyon fontos, hogy hogyan táplálkoznak, hogy milyen vitaminokat visznek be esetlegesen, ugyanis már magzati életkorban kialakul ugye a fogazat, illetve hogy milyen csontrendszerrel fog ő rendelkezni. Genetikából és adódóan vannak olyan típusú emberek, akiknek mindenféle tápláléknak ellenáll a fogazata, és nem lesz egy lyukas foga sem, és vannak olyan típusok, akiknek egy kicsit más a zománc felépítés a fogának, illetve mondjuk gyengébb csontozatú, és neki sokkal jobban kell odafigyelni erre. Tehát leendő anyukáknak tudom javasolni, hogy fokozottan figyeljenek már oda a terhesség alatt is, például arra, hogy milyen fehérjeforrásokat visznek be, D-vitamin, kálciumot, mert már el tudjuk dönteni a magzatunknál is ezt, hogy milyen fogazattal fog majd rendelkezni. Ritka az a helyzet, amikor foggal születnek, ezek ilyen extrém kirívó esetek, viszont már itt elkezdődik akár a szájhigiéné, már újszülött kortól kezdve, az, hogy mondjuk egy hozzátáplálás után mondjuk egy nedves textilruhával körbetörlöm az újszülöttnek a száját, az is már egy szájhigiéné, egy úgymond fogápolásnak tekinthető, illetve az első pici metszőfogak megjelenését követően már lehet a fogkefélyhez hasonló eszközöket használni már kiskortól kezdve, mindenféle fogkrém nélkül. Későbbiekben, amikor már a gyerekek tudnak öblögetni óvodában, de valaki már bölcsödében is, akkor jön a fogkrém, illetve fogkefe használata.
Van-e nagyon nagy különbség a fogkefék tekintetében? Úgy értem ezt a kérdést ár és érték arányában. Látni azt, hogy vannak a nagyon-nagyon olcsó árfekvésbe lévő fogkefék, és vannak meglehetősen drágák, tényleg ekkora minőségbeli különbség a kettő között?
Én kérdeztem a fogorvosomat, hogy most a hagyományos, vagy mondjuk az elektromos fogkefe a jobb, mert én mondjuk azt érzem, hogy az elektromossal nekem mintha tisztább lenne tőle a fogam, és azt javasolta, hogy fogmosási technika, ami a lényeges. Tehát, hogyha valaki jól megtanulja a helyes fogmosást, akkor nem kellenek egyébként ilyen elektromos fogkefék. Én azt gondolom, hogy egy olyan középkategóriás, vagy aki ennyire oda tud figyelni, akkor érdemes jobb minőségű termékeket választani. A másik pedig a fogkrém, ami én azt gondolom, hogy nagyon meg kell nézni az összetételét, mert itt biztos, hogy az ár-érték arány fontos, ugyanis az ilyen 2-300 forintos fogkrémek nem biztos, hogy olyan fluoridot tartalmaznak, ami tényleg be is tud épülni a fogzománcba. Ami még az eszembe jutott a fogkefével kapcsolatosan, hogy a legjobbak ezek a médiumok, tehát nem a puhák, illetve az erősek, hanem ez a közepesen erős sörtéjű fogkefék.
Többektől hallottam már, és nagyon megoszlanak a vélemények azokról a fogkrémekről, amelyek kimondottan úgy vannak hirdetve, hogy rövid idő alatt nagyon fehér csillogó fogakat eredményeznek. Egészségesek ezek, vagy van valami káros hatásuk?
Én nem tartom jónak ezeket a fogkrémeket. Azt mondják, hogy egyébként semmilyen olyan hatása nincs, ami valóban fehéríteni fogat, de azért itt-ott lehet látni olyan, van, aki által nem is ismert termékeket, ami főleg mondjuk interneten terjednek, ami valóban fogfehérítésre használható. Én azt szoktam javasolni, hogy mindenki a saját fogorvosától kérdezze meg, hogy ő mit tart jónak, és szerintem ők szakemberek ebben, akik tudnak segíteni, hogy melyik az igazán hasznos.
Kedves hallgatók, túl messzire ne menjenek a készülékettől, csak úgy olyan távolságról jól hallják a zenét, ami most következik, mert utána folytatjuk a beszélgetést.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat sok szeretettel. Visszatérünk még néhány percre a fogak birodalmába. Fölvetődött itt még a beszélgetés szünetében néhány kérdés, amit mindenképpen szeretnénk önökkel megosztani.
Szoktuk ugye javasolni, hogy napi háromszor mossunk fogat. Hát ez nem mindig kivitelezhető, főleg, hogyha az ember dolgozik, vagy nincs lehetőség az iskolában, a szünetben arra, hogy fogat mossanak. A reggel és az esti azért jó, hogyha ha megtörténik, illetve hát az esti lenne a legfontosabb. Szoktuk mondani a gyerekeknek, hogy étkezés után menjél fogat mosni. Na most én szoktam ezt javasolni, már a kicsiknek is el szoktuk mondani, hogy várni kell egy olyan 20 percet az étkezést követően, mert az étkezés és ugye a szájban már beindul úgymond az előemésztés, olyan enzimek szabadulnak fel, ami a fogzománcot megpuhítja, és hogyha mi erre a felpuhult fogzománcra elkezdünk egy ilyen dörzsölést ugye a fogmosás kapcsán végezni, akkor azzal többet ártunk a fognak, mint hogyha meg sem mostuk volna. Tehát körülbelül egy 20 perc után visszaszilárdul a fogzománc, és utána ezt követően érdemes elmenni fogat mosni. Ami még fontosnak tartok, az ugye a példamutatás, hogy szülőként ne csak mondjuk, hogy mossál fogat, hanem mi magunk is lássák a gyerekek, hogy mi is ezt előszeretettel végezzük.
Nem a legszebb téma, de hát olykor előfordul, hogy az embernek a gyomrába fölkeveredik valami, és el kell, hogy menjen hányni. Úgy tudom, hogy azután se szabad közvetlenül fogat mosni, bármennyire is szeretne az ember.
Így van, tehát ezek a savak szintén nem tesznek jót a fognak, illetve még ami ehhez kapcsolódhat, ugye a különböző élelmiszerek, hogy hogyan hatnak a fogunkra. Minden, még az egészséges táplálkozás is, tehát minden, ami táplálék, az károsítja a fogakat. Szoktuk javasolni, hogy hát zöldség, gyümölcsöt kell lenni, egészséges táplálkozás, viszont ugye a zöldségek, gyümölcsök savtartalma szintén egy nagyon erős károsodást tud csinálni a fogakba, ezért fontos, hogy ezt az időt várjuk meg, ezt a 20 percet, illetve amikor már fogat mostunk, azt követően nem szabad semmit fogyasztani, mert akkor kezdhetjük előről, vizet szabad csak inni. Illetve vannak olyan fogzománc, illetve csontozat erősítő élelmiszerek, amiket próbáljunk főleg a gyerekek részére biztosítani, tehát a tejtermékek nagyon jó, a kálciumban gazdag étkezés, ezek mind a fogzománcot erősítik, illetve még a rágás, ami nagyon fontos, hogy egész kiskortól kezdve hozzászoktatjuk a gyerekeket a szilárd ételhez, és az, hogy hát igen, a kenyérhéját is jó, ha megeszed, mert attól, hogy ezek a rágó izmok mind-mind erősödnek, és ezáltal a fogak is jobban tudnak rögzülni az állkaposba, és kell a rágás is ahhoz, hogy az emésztés, illetve a fogazat is egy jól működő dolog legyen.
Főként régebben lehetett hallani, én még emlékszem, hogy a gyerekkoromban ezt számos esetben elmondták nekünk, hogy amennyiben nem tudunk étkezés után fogat mosni, teljesen elegendő, hogyha elfogyasztunk egy finom mosolygós almát.
Valamennyire megállja a helyét, nyilván ez egy kicsit mondjuk az étkezés után letisztítja a fogakat, én inkább azt mondom, hogy akkor inkább öblítsük ki a szánkat vízzel, hogyha nincs lehetőség mondjuk fogat mosni, akkor egy ilyen öblögetés is már sokat tud segíteni, vagy például megettünk egy cukorkát, csokoládét, akkor ne pangjon ott az a cukros tartalom a szánkban, hanem egy öblítéssel vagy folyadékfogyasztással ezeket le tudjuk egy kicsit mosni a fogakról.
Szerintem napokig tudnánk beszélgetni erről a kérdésről, de most ismét zene következik, majd egy nem kevésbé izgalmas kérdéssel térünk vissza.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, azt ígértem az előbb, hogy szintén egy fontos, meg izgalmas kérdésről beszélgetünk, és ez így is van, higgyék el. A serdülő korba való megérkezés az rengeteg változással jár, meg rengeteg tiltakozással, minden szabálynak a felülvizsgálatával. Hát most a higiéni területén nézzük meg ezeket a kérdéseket.
Serdülőkor az ugye mindenkinél más időszakban jön el. Mi már egyre korábbi időre tesszük, tehát 9-10 éves kor körül már elkezdődött a serdülőkor, és pont voltam egy szuper előadáson, ahol mondták, hogy 33 éves korig tart, talán nem. Tehát a serdülőkorban ugye testi-lelki változások egyaránt zajlanak. Én csak inkább a testi részéről, hogy témánál maradjunk, arról beszélnék. Ezt észre fogják venni a szülők és a serdülők is magukon, hogy megjelenik a testszak, ami bizony akár egy ilyen tornaóra után föltűnhet, hogy hát megizzadtam, és most már lehet, hogy egy kicsit kellemetlen szagot árasztok, Ez egyébként semmi probléma nincsen, egy kicsit alkalmazkodni kell mindenkinek ehhez a megváltozott helyzethez. Szoktuk javasolni, hogy nyugodtan vigyél magaddal valamilyen izzadásgátló dezodort, nyugodtan lehet ezt használni, illetve ha lehetőség adódik, akkor lehet naponta többször is tusolni, mert ez egy normális hormonális változás, ami miatt ugye megjelenik a testszag, illetve hogy a ugye új területeken a szőrzet megjelenése szintén nagyobb odafigyelést igényel a higiénia szempontjából. Gyakori, hogy ebben a korban mi szülőként már nem fogunk a gyerekre rászólni, hogy ugye biztos megmosta de minden testrészedet. Nyilván a serdülő már elvileg tudja, hogy hogy kell fürdeni, de azért az a tapasztalat, hogy nagyon sok serdülő ezeket elhanyagolja, testi higiénét, ezeket egy kicsit nyomatékosítani kell feléjük, hogy bizony ilyenkor jobban kell használni a szappant, vagy többször kell mondjuk egy héten hajat mosni. Igenis, fogat kell mosni naponta háromszor, főleg a fiúkra jellemző, hogy ők ezt egy kicsit hanyagobbal kezelik.
Mondjuk így, hogy nagy vonalúan. És ugyanerre az életkorra tehető az is, amikor elkezdenek kacérkodni a gondolattal, hogy jó lenne egy tetkó, jó lenne valami testékszer, lányok szeretnének hajat festeni, meg hajat vasaltatni. Mit kell ezekről tudnunk?
Hát abszolút beleírik a személyhigiéni témájába. A tetoválás, hogy így első körben erről beszéljünk, 18 éves korhoz kötött. Tehát ha valaki 18 év alatt szeretne, akkor jó esetben nem vállalja az adott tetoválóművész. Én nem szoktam senkit se rábeszélni, se lebeszélni, mert mindig egyéni döntés az, hogy ki az, aki szeretne magára tetováltatni bármit is. Annyi a lényeges, hogy aki ezen gondolkozik és szeretne magára tetoválást, hogy olyan művészt, tetováló művészt válasszon, ahol a higiénia szempontjából minden körülménynek eleget tett. Tehát itt fennállhat a veszélye, hogy fertőzött tűt használnak, vagy olyan tetoválás kerül rá, ami nem biztos, hogy a valóságot fedi. Nagyon-nagyon át kell gondolni, és ugye van egy olyan háttere is, hogy akarjuk mi azt, hogy az az adott motívum, vagy bármi, amit magunkra tetováltatunk, az örökre ott maradjon. Mert ugye ennek az eltávolítása szintén hagy maga után különböző hegeket, illetve maga a tetoválás is azért van, ami súlyos összegekbe is kerülhet. A testékszereknél ezek szintén ugye tűvel történik, tehát itt is a sterilitás betartása a fontos, hogyha olyan embert választunk, aki mondjuk a lakásán csinálja, és nem egy erre kialakított helyiségben, ahol kesztyűt használ, ahol mindig új tűt használnak. Könnyen fennállhat bármilyen fertőzésnek a veszélye, gondoljunk csak a hepatitiszre, az AIDS-re, vagy bármilyen olyan vér által terjesztett fertőzésre, ami akár halálos is lehet. Ez nem 18 éves korhoz kötött, gondoljunk itt a fülbelövésre, az is egy testékszernek felel meg, de én azt gondolom, hogy adni kell magunknak egy jó pár hónapot átgondolni, hogy biztosan szeretnénk azt az adott testékszert berakatni. Például a testen különböző olyan területek, pontok vannak, amiknek az átszúrása lehet, hogy valamilyen betegség kialakulását eredményezheti például. A műköröm, hajfestés, hajvasalás, hát ez már szinte mindennapos, én ahogy elnézem a diákokat, az én időmben még megnézték, hogy le van-e vágva teljesen a körmünk, körömlakról meg szó sem lehetett, úgyhogy én most is mindig meglepődök, amikor jönnek a diákok. Hát most ezt a világot éljük. Én itt is azt tudom csak mondani, hogy olyan szakemberhez forduljanak, aki szintén betartja azt, hogy lefertőtleníti az adott eszközöket, tehát a reszelőt. Itt is fennállt akár egy körömgombának a beszerzése, ami van, hogy évekig sem tudják kiirtani. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ennek járjanak utána, de én azt gondolom, hogy sokan azt tartják, hogy a természetes szépség a sokkal többet jelenthet, vagy akár vonzóbb lehet, mint az, hogy minden színes és minden mű, de ezt lehet, hogy a férfiak jobban tudják.
Hát, vagy nem. Arra mindenképpen emlékszem, hogy volt egy tanítónénink, aki, én úgy emlékszem, hogy minden nap végig járt a padsorok között, és csak egy dolgot nézett, hogy fiúk, gyászol-e a körmötök. Tehát ilyen szinten nem volt megengedve semmiféle színezék a körmöket illetően. Niki, nagyon szépen köszönöm ezt a mai beszélgetést is. Én úgy hiszem, hogy hallgatók is úgy tudják értékelni a mai riportot, hogy hasznos gondolatokat hallhattak. Én azt kívánom mindenkinek, hogy ha módjukban áll akkor fogadják meg, meg tegyenek azért, hogy a fiatalok, serdülők is komolyan vegyék ezeket a gondolatokat. További szép napot, jó rádióhallgatást kívánunk, viszonthallásra!